Máté evangélium a 8. fejezet 18-as versétől olvasok Isten igét, és a 22. versig terjedő szakasz fogjuk a mai napon tanulmányozni együtt. A gyermekekre áldást kívánunk, és a szolgálókra is, akik a délután további részében velük lesznek. Így hangzik tehát Isten igéje, a Máté evangélium a 8. fejezet 18-tól 22. versi terjedő szakaszban. Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, úgy rendelkezett, hogy keljenek át a túlsó partra. Egy írástudó odament, és így szólt hozzá: Mester, követlek akárhová mégy. Jézus így válaszolt: A rókáknak van ballangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. Eddig az ige, foglaljatok helyet, kérlek titeket. Meghökkentő ige, akik Bibliát olvastva próbálnak egyedül eligazodni Isten útjának, néha meg is torpannak ennél az ige szakasznál, és visszahőkölnek, hogy hát ez a Jézus, aki a szeretet, hogy mondhat ilyeneket, különösen a szülőkkel kapcsolatosan, az édesapával kapcsolatosan, ahogy itt olvassuk ebben az ige szakaszban. Hát pedig ezt ő mondta, és ha ő mondta, akkor biztos nyomós oka volt rá, hogy ilyeneket beszéljen. Meg fogjuk próbálni megérteni Jézus szavait Isten igének világosságában és fényében. Először is arra szeretném felhívni a figyelmeteket, amit a 18. versben tár elénk Máté a Szentlélek által az evangéliumában, hogy mikor Jézus meglátta a sokaságot maga körül, ugye ott tolongtak, tudjuk nagyon jól, és olvastuk és tanulmányoztuk, hogy több csodát tett, csodák tömegeit tette Jézus, és a népszerűsége szépen ívelt fölfelé a galileai szolgálata során. Tehát nagyon sokan gyűltek oda a köré, és hát a rabbi a népszerűség korszakában van. Ebben a korszakában még Jézus nagyon népszerű volt, nagyon szerették, majd később változnak az idők, változik a hozzávaló viszonyulás is, de ebben a korszakban még nagyon népszerű volt Jézus köré gyűlni. Csodára várva. Mit fog tenni a mester? Utazik valahova, menjünk mi is vele. Szóval a tömeggel kapcsolatosan Jézus látta a csodára éhes, a sikerre éhes, a szenzációra éhes sokaságot, és azt mondta a tanítványainak, amikor látta a sokaságot, hogy menjünk át a Genezáreti tó keleti partjára, a túlsó partra. Nos, ez az utazás egy kicsit választó vonal is volt a sokasság és a tanítványok között. Aki útra kelt vele, abban az lett nyilvánvaló, hogy akik elutaztak, átmentek vele abban a hajóban, azok már közelebb vannak a mesterhez. Már-már azt lehet mondani, na ők a tanítványai. Nyilvánvaló ugye, hogy ezek a próbálkozások ebből érthetőek, hogy a tömegből néhányan felfogták, hogy a mester útra készül, és a tanítványai fognak vele menni, és kezdtek jelentkezni a tanítványi csapatban is néhányan. Itt az első jelentkezőnk, aki a 19-es 20-as versben olvastuk az ő jelentkezését, azt mondja, hogy követlek akárhová mégy. Érzékelve, hogy Jézus elindul, és aki vele megy, az hozzá közelbi viszonyba fog kerülni, jelentkezik, hogy Mester, többet nem ígérhetek, akárhova mégy, én követlek téged. Jézus a jellemző volt, ez a gyorsan lehűtlek, hogy realizálódjon benned, mit is jelent az, amit kérsz. Tehát ő gyakran teszi ezt az emberekkel, hogy követni akarják őt, hogy nem azt mondja, hogy ó, de jó, még egy tanítványom van, még népszerűbb leszek, jaj, de jó, hanem nem, gyorsan, sietve lehűti az emberünket, és válaszol neki. A válasza pedig így hangzik Jézusnak: a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészük, de az emberfiának nincs hova lehajtani a fejét. Na, azt mondja barátom, szeretné-e az én tanítványom lenni, ugyanis tudni kell azt, hogy a mester életvitele volt követendő példa a tanítvány részéről is, és abban az időben, amikor ez a tanítvány jelentkezések folytak, itt ebben a helyzetben is, a szokás az volt, hogy aki a rabbi, a mester tanítványa lett, azt a rabbi az otthonába fogadta. És otthonában tanítgatta, jártak hozzá kurzusokra, órákra, és fejtegették, okosította őket, beszélgettek, és úgy gondolta, hogy akkor jelentkezik ebbe a bibliaiskolába Jézushoz, és akkor majd Jézussal lesz, és akkor majd bemegy a szállására, a rabbi lábához, ez egy szokás volt, és akkor a rabbi lábánál tanítja majd a rabbi őket, és ő pedig nagyon okos lesz, és talán azokat az isteni erőket is el fogja sajátítani, amelyek által Jézus olyan népszerű volt. Nos, Jézus nyomban hideg vizet zúdít a barátunk nyakába, és azt mondja, hogy akkor tisztázzuk a viszonyokat, hogy mi is az, amit tőlem tanulhatsz. És mivel jár az, ha engem akarsz követni, ha az én tanítványom akarsz lenni. Azt mondja Jézus, hogy ettől a perctől kezdve én folyamatosan úton leszek egészen Jeruzsálemig, amíg be nem végzem a megváltó művemet, a csodát, amelyen lejöttem erre a földre, és nem fogok ott szenvedni, és meg nem halok. Tehát gyakorlatilag Jézus ettől a ponttól kezdve szinte folyamatosan úton van. Nagyon kevés az az időpont, az a pillanat, időpillanat, amikor ő nyugodtan lehajtja a fejét, ugye, mint ahogy ti is, vagy én is meg tudom azt tenni, egy fáradt nap után, fáradtságot egy nap után, vagy hét után, hazamégy, az otthon melegébe, az a jó, hogyha van egy albéleted, egy otthonod, egy lakásod, a családod már, hazamégy, lepihensz, alszol egy jót, eszel valami finomat, és azt mondod, na, megpihenek. Azt mondja Jézus, hogy barátom, ha engem akarsz követni, akkor ezt felejtsd el. Felejtsd az otthon melegét, a meleg tűzhelyt, a meleg ételt, az asszonykának a friss főztjét. Felejtsd el azt, hogy mindig lesz gondviselés rád. Osztozni fogsz akkor az én sorsomban. Az én sorsom pedig az, hogy úton leszek folyamatosan, mert van valami, amelyet be kell töltenem, van egy küldetésem, amelynek betöltéséhez nélkülözhetetlen, hogy elmenjek Izrael minden falujába és minden városába, mert azért jöttem, hogy az evangéliumot hirdessem. Ez az én küldetésem. És ha te ebben részestárs akarsz lenni, akkor felejtsd el a komfortos életet, felejtsd el a kényelem szeretetet, felejtsd el azt, hogy majd itt az én otthonomban lepihentek, lesz egy kis fekhely, alszunk egy jót, reggel fölkelünk, megreggelizünk, aztán újra okoskodunk egy sort. Ezt felejtsd el, ez nem erről szól. Hát nem olvassuk a történetben, hogy olyan nagyon erősködött volna ez az írástudó, hogy olyan nagyon akarta volna követni Jézus, mert ez már annyira nem volt népszerű. De hadd mondjam neked, kedvesem, hogy Jézus követése ma is ezzel jár. Sokan gondoljuk és gondolják néha másképpen a Jézus követését, és talán a mai nyugati civilizációban a kereszténységnek a leggyilkosabb gondolkodásmódja és a leggyilkosabb élettel kapcsolatos gondolkodásmód ez a komfortizmus. A komfortizmus. Az emberek a kapcsolataikból is kiléptek, mert igyekeznek az otthonaikat a lehető legkényelmesebben felszerelni, hogy mindennel rendelkezzenek az otthonukban, hogy ne kelljen onnan kimozdulni. Medencéket építenek. Ugye valószínűleg nem ebben a körből kerül ki ez a problémakör. De mégis lássátok meg, hogy az emberekben megvan ez a vágy, hogy legyen medence otthon. Valaki gumimedencét csinál, van, aki meg rendes medencét, van, aki meg fedett úszodát csinál magának. Kinek mi adatik? Aztán ott van a televízió maga számtalan csatornájával, ott van az étkezési kultúra, amely azért elég magas szinten van a nyugati civilizációban, a kultúrában is, mi Magyarországon is. Tehát megpróbálni komfortos életet élni, és ebből a komfortos életből hozni néhány áldozatot Jézusért. És akkor, amikor teszünk valamit az Úrért, akkor az arcunk elváltozik utána, és eljátszunk, milyen fáradtak vagyunk. Mennyit szolgáltam én az Úrért az elmúlt napon, egy órát, vagy egy hetet, vagy az elmúlt időszakban, milyen borzasztó, látott testvérem, én vagyok az Úr mártírja. Majdnem belehaltam, annyira szolgáltam az Urat. Látod? Uram, te is látod? Akkor most jár nekem egy kis pihenés, és általában ezek azok a lelki állapotok, amelyben az emberek a bűnöket elkövetik, amikor a langyos állapot jön az életükben, és kihűl a szívükben a szenvedély, a szeretet, emiatt a rossz gondolkodás volt miatt. Ezzel nem a pihenésről beszélek, hanem a komfortizmusról. És a komfortizmus gondolkodásmódjával fakadó ilyen áldozat kereszténységről. Mikor tesz valamit, akkor áldozat. Ő a legnagyobb áldozat, és igazán megértheti az Úr is, hogy ő mennyit szenved Jézusért. Egy egész órát sétált a melegben, hogy bizonságot tegyen egy embernek. Jézus pedig azt mondja, hogy ha engem akarsz követni, akkor otthon meleg elfelejtve, az, hogy akkor pihensz meg, amikor te akarsz, elfelejtve. Egyáltalán nem biztos, hogy mikor egész nap gyalogolunk, és gyalog fogunk menni, nincs Mercedes, nincs mikrobusz, hanem gyalog fogunk menni, még szamaram sincs, azt is kölcsön kell majd kérni, mikor szükség lesz rá. Amúgy se tudnám etetni, tehát nem is nincs is rá szükség, mert külön logisztikai tevékenységet igényelne, tehát maradjunk egyedül. Van egy kis elszényünk, amivel tesznek bele, akkor bevásárolunk a piacon. Ha befogadnak bennünket egy településen, akkor megszállunk abban a házban. Ugye ilyen volt Betánia például, ahol ugye volt egy nyitott ház, Márta, Mária és Lázár háza, ahova befogadást nyertek, és rendszeresen, amikor Jeruzsálembe utaztak, akkor megszálltak. Ugye 10-12-15-20 ember befogadására alkalmas ingatlan volt, valószínűleg nem a méretei miatt, mert nem egy gazdag családról van szó véletően, hanem a szívük nagysága miatt volt ez. Aztán pedig azt mondja, hogy ha éppen a mezőn ér bennünket az este, akkor lefekszünk, és az ég boldozat lesz, ami háztetőnk, a csillagos ég. Barátom, lelkesedsz? Hát nem annyira. Szóval a mester világossá teszi, hogy az ő életének a küldetése az, hogy bármikor, bárhova elmenjen azért, hogyha valakinek nyitott a szíve, és szüksége van arra, hogy megváltásra, megváltassék a bűneiből, és üdvözüljön, akkor ott legyen. És nyilvánvalóan világossá teszi a tanítvány előtt is, hogy aki utána akar menni, annak fel kell mérnie, hogy kész-e bármikor és bárhová útra kelni, mert a mester valahol valakit, vagy valakiket meg akar menteni a kározattól. Tudtok el egy ámen mondani? Biztos? Ezt jelenti kereszténynek lenni, ezt jelenti biztos tanítványnak lenni. És bocsássa meg az Úr, amikor a saját kényelmemet, vagy a kényelmünket jobban szerettük, mint azt, hogy menjünk azokhoz, akik még nem ismerik a megváltás csodálatos üzenetét, az evangéliumot. Jézusnak egy világos elkötelezettsége volt, oda szánta az egész életét, és a 3 évi rövid élet alatt bejárta Izrael minden faluját és minden városát, és legalább egyszer, de volt, ahol többször is, meg volt, ahol tanítványét is előbb elküldte, majd utánuk ment, elvitte az evangélium, azaz a jó hír, a bűnbocsánat, az Isten megkeresésének, jó üzenetének üzenetét, hogy az emberek megbánhatják a bűneiket, és hazatérhetnek a mennyei atyához. Aztán azt is világossá teszi Jézus ebben a válaszban, hogy ideiglenes tartózkodási helyünk van, ha az ő tanítványai vagyunk. Tehát Jézus nem pusztán egy földi jólétet ígért az ő tanítványainak, sőt, elsősorban nem azt ígérte, ha őt követjük. Az ő ígérete túlmutat ezen a földi dimenzión, és ígéreteinek jó része teljességében, teljes egészében a mennyországba fog beteljesedni. Annak ellenére is, hogy igen, a földi ember életére, hogyha az Urat követi, áldás jön, és ez valóságos dolog is, de hogyan? Milyen módon jön be az hívő ember életébe az áldás? Nem-e a názáreti Jézus Krisztus jelenléte hozza be az áldást egy ember életébe? Nem a Szent Szellem jelenléte hozza be az ember életébe az áldást? Nem a Krisztus által megtapasztalt megbocsátás ereje tesz tartósá egy házasságot? Nem-e az Isten Krisztusban megtapasztalt szeretete teszi az ember szívét hűségessé? Nem így vannak ezek a dolgok. Nem-e a Krisztusnak jelenléte, a Szentlélek ereje, az Isten igének megtapasztalása és megélése teszi hosszú távú az ember életét és kapcsolatait ebben a földi dimenzióban? Nem így van-e? De így van, igaz? Tehát az áldás és a hosszú távú, tartós, növekvő dolgok Jézus jelenléte nélkül elképzelhetetlenek az emberek életében. Tehát éppen ezért fölhívja a figyelmet Jézus ebben a kínálkoztásban is, hogy ebben a világban az ígéreteinek egy része beteljesedik, de mindig a hívő ember tekintsen túl ezen a látható világon és dimenzión, és értse meg, hogy az Isten ígéreteinek teljessége a mennyországba fog beteljesedni, teljes egészében kiteljesedni, miként ott lesz majd megdicsőjű testünk is, amelyben már nem lesz romlás, öregedés, betegség és fájdalom. A Zsidókhoz írt levélben, a következőképpen olvashatunk erről, a Zsidókhoz írt levél 13-as fejezet, 13 és 15-ös versek, ez a szakasz, megkeresétek nyugodtan, Zsidó 13, 13-tól 15-ig. Azt mi Isten ígéret, a Zsidó 13:13-15. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát, mindenkor, azaz nevéről vallástevő ajkaink gyümölcsét. Azt mondja itt Isten igéje Krisztussal való közösségvállás szempontjából, hogy Krisztus kiment Jeruzsálemből, az ígéret városából, a városon kívül, a falon kívül szenvedett, úgy, mint az a áldozati állat, amely átokká lett, amely kivitte az átkot, és az azért a pusztai démont, mint egy kifizetve, a gonoszság követelését, a sátán követelését a maga áldozatában, így ment ki Krisztus, magára véve a mi bűneinket, magára véve az átkot, amely bennünket megnyomorított, kimenve a táboron kívülre, bemutatva az áldozatot a sátánnak is, mármint bemutatva neki azt, hogy ő az, aki szenved a bűnért, ő az, aki meghal a bűnös emberért, demonstrálva az Isten ítéletét, amely őt sújtotta, hogy ez által megváltsa mindazok, akik hozzá kimennek a táboron kívülre, nem a komfortot, nem a kényelmet választják, hanem a gyalázatot, amely Krisztus érte. Krisztust érte. Vállalják a megvetést is, hogy azok megvetik, akik Krisztus megvetik, és vállalják azt is, hogy őket azok fogják szeretni, akik Jézus szeretik. Amen? Nem amen? Ezt szerinti tanítványnak lenni. Kimegyek Jézushoz, vállalom a gyalázatot, amelyet helyettem ő vállalt fel, hogy aki őt szereti, engem is szeretni fog, és aki őt gyűlöli, engem is gyűlölni fog. A komfortizmus nem akar szenvedni. A komfortban gondolkodó ember, a kényelemben gondolkodó mai ember, te és én, legnagyobb kísértés az, hogy elkerülje a viszontagságokat, elkerülje a kríziseket, elkerülje a nehézségeket és a fájdalmakat. Nem így van? Hogy mennyire megfertőző bennünket a komfortizmust, el lehet dönteni kinek-kinek a maga életében, maga gondolkodás módján, amikor ütközteti a saját gondolatait Istennek a beszédével. Pál szívéből a következő gondolatok fakadnak fel, amikor erről ír. Ne felejtsétek el, hogy Pál apostol nagy karrier elé nézett. Olyan szintű végzettsége volt, mintha ma valaki az Oxfordi Egyetemen vagy a Harvardon végzett volna, olyan magas szintű kvalitása és végzettsége volt, ráadásul a számozását tekintve is, ugye ő azzal a polgárgal rendelkezett, ami a csúcs kategória volt abban a világban, mind a görög, mind a héber, mind a bibliai ismeretekben jártas volt, a legjobb iskolában végzett, azaz azt tudnodok kell, hogy aki a legjobb iskolában kimagas eredményekkel végeznek, azért általában a társadalmi pozícióban a legjobb helyeket töltik be. Az is lehet, hogy néhány év is lehetett volna neki is egy fakultással Gamaliel Egyetemén, és ő is taníthatta volna a rabbi képzőn a rabbikat, aztán ugye a keresztény üldözésben pedig egészen magas szintre mehetett, mert az elég divatos volt még a következő évtizedekben is, mikor ő azt abbahagyta. Ennek ellenére Pál apostol következő felfedezése jut, a Filippi levélben, a harmadik részben többet is ír erről a korábbi versekben, az első verstől kezdve, de a 20. és 21-es versekben olvassuk a következőket. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk üdvözítő, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyen magára vetett mindeneket. Tehát Pál apostol hagyja az előnyöket, amely mondjuk a római polgárjoggal járt. Hagyja az előnyöket, amely a végzettségével járt volna. Hagyja az előnyöket, amely a társadalmi ranggal járt volna, vagy a farizeusi párttagságával járt volna, vagy a benyaminita származásával járt volna. Mindezeket hagyja. Azt mondja, miért? Mert tudom, hogy nekem a mennyben van polgárjogunk, ugye azt mondja, nekünk. Milyen jó, hogy nem csak neki, hanem nekünk, amennyiben van polgárjogunk, ahonnan várjuk vissza az Úr Jézus Krisztust, és azt mondja, mert olyanná lesz a mi testünk is, mint amilyen az ő dicsőséges teste, amely, és azzal az erővel fog átváltoztatni bennünket, amely a feltámadásnak az ereje az ő testéhez hasonlóvá. Ugye tudjuk azt, hogy Jézus Krisztus az emberfiához hasonló, ugye a bárány, a mennyországban is, a mennyben is, amikor Jénese könyve betekintést ad nekünk a mennyei világba, akkor azt látjuk, hogy olyan volt, mint akit átszegeztek, tehát az emberi formáját Jézus Krisztus soha nem veti le. Azt, hogy ő vállalt téged és engem, azt mindvégig vállalja mennyben, és ezt látta János is, amikor betekint a mennyei dicsőségbe. A korintusiakhoz itt első levelében Pál a 15. fejezet 19-es versében a következőképpen szól ebben a témában. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél hogyan? Nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nos, a komfortizmus, a komfortban gondolkodó mai ember, a kényelem szerető ember pontosan azért kényelem szerető, mert ebben a világban gondolkodik. Hisz Pál éppen ebben a szakaszban mondja, ha azonban Krisztus nem támad fel, akkor együnk, ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Tehát, ha a Krisztusban nem reménykedik valaki, és nem hisz a feltámadásra, nem hisz az örök életben, abból egyeneságon fakad a komfortizmus, a kényelem szerető élet. Mert nem az örökké valóság tölti az ember szellemében a vágyat, a perspektívát, a jövőképet, nem az adja, hanem a mulandó világnak az örömei. Igaz, mekkora kísértés ez neked és nekem? Nem így van? Proféciák sokasága szól ma a keresztényekhez, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok, mire használjátok a szabad időtöket. Hogyan gondolkodtok a kikapcsolódásról? Hogyan gondolkodtok a pihenésről? Nem azzal van probléma, ha úszol egyet, vagy futsz egyet, vagy sétálsz egyet, vagy barátaiddal töltesz időt, vagy néha megnézel egy foci meccset. Nem ezzel van probléma, hanem a probléma a szívvel van mindig. A kérdés az, hogy mi van a szívedben, mi van a szívemben. Kit és mit szeretsz igazán? Mi az a reménység, amely benned van? Mitől várod az, hogy felüdülj, hogy boldog legyél, hogy kitelsedjen az életed? Mik ezek a dolgok? Mi a szenvedély a szívedben? Vagy az én szívemben? Mire vágyom legjobban? Ezekre a kérdésekre te tudod a választ. Mégképpen én is tudom. Ezeket a válaszokat te le is tudod írni. És a válaszaidból meg lehet nézni, és meg lehet állapítani, hogy valójában kinek a követője vagy jelen pillanatban, hogy Jézus olyan tanítványa vagy, aki valóban a nyomában jár, közvetlen közelében, ugye, hogy szokták mondani, hogy legyen rajta a rabbi pora, azaz legyél közel a rabbihoz, hogy halljad, amit tanít, akkor van rajta ugye az úton, a poros úton az ő pora. Meg lehet látni, milyen ciklusban az életed, mennyire szenvedélyesen szereted Jézust, vagy mennyire szenvedélyesen ragaszkodom Jézus Krisztushoz. Ez a vágyakból, a várakozásokból teljes mértékben kiderül. Jézus ezzel a válaszával ezt tesztelt az emberek szívében. Mire vágysz te, barátom, igazán? Te, mint írástudó, több tudást akarsz szerezni, mert látod, hogy valami olyat tudok én. Ugye, amikor emlékeztek a hegyi beszédben, megállapították, hogy nem úgy tanítja őket, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Tehát érzékelték a különbséget. Hogy valami olyan forrás van Názaret Jézusnál, amely nincs az írástudóknál. Érthető, hogy az írástudók vágytak tőle tanulni. De nem vágytak őt követni. Nem elég az, ha vágysz többet tudni, ismeret szerezni, jobb életet élj. Ez még nem kereszténység. A kereszténység az, ha vágyok Jézus nyomában járni, őt követni. Megértve az ő küldetése az, hogy minél több ember, hogy minden ember hallja a megváltás jó hírét, üzenetét, hogy Isten úgy szeret ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ennél fontosabb nincs, ami az Atya szívén van. Semmi. Nézzétek Jézus Krisztust, az életét így élte, a napjait így élte, akkor körülvették a népszerűség idejében, király akarták tenni, hozsannát énekeltek. Ő nem vette el a szemét arról, ami a legeslegfontosabb volt, ami az Atya szívén volt, hogy minden embernek esélye és lehetőség legyen hazatérni a mennyei Atyához. És aki tanítványa akar lenni, annak is ez kell, hogy a legfontosabb legyen. Jézus tehát a kényelem szeretet feladására hívja tanítványait, és jelzi, hogy aki a kényelmet szereti, az nem alkalmas arra, hogy őt kövesse, az ő tanítványa legyen. Jézus ugyanis elhagyta a komfortot, értünk, hogy minket megmenthessen. Erre a zsidókhoz írt levél 12. fejezet második és harmadik vers elképpen szól. Zsidókhoz írt levél 12:2-3. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, hogy az Isten trónjának jobbjára ült, miután vállalta a keresztet. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Nagyszerű igék, nem? Bizonyára azért szól neked így Isten igéje, mert hajna most vagy az elcsüggedésre. Hogy te nem ilyen vagy. Talán nem véletlen irattak meg ezek az igék, ezen a mai napon pedig nem véletlen hangoznak el most neked. Hogy ne csüggedj el, kedvesem, hanem nézz fel Jézusra, aki ott hagyta az örökkévalóság dicsőségét, időre vállalva a mulandó emberrel való azonosulást, fölvéve azt a romlandó testet, amelyben te is éled a mindennapi életedet, azonosulva az emberre, hogy az ember megérthesse, hogy ennyire szeret az Isten, hogy lejött a földre, hogy nem mondhass egyetlen ember sem, hogy hogy tud engem megérteni az Isten, a mennybe könnyű neki, milliárdnyi és milliárdnyi angyal dicsőíti őt. Hát mit tud az ő az én problémáimról, a devizahitelemről, a iskolai problémáimról, a családi problémáimról, a gyermekeimmel való problémáimról, az anyagi problémáimról, hát mit tud ő a főnökömről, a munkahelyi problémákról, mit tud ő erről? Hát igen, elég sokat, mert Jézus Krisztus mindenben megpróbáltatott, mindenben bemutatta azt, hogy milyen az emberi élet és hogyan lehet reagálni Isten szerint való módon ezekre a kihívásokra, az árulásra, a fájdalomra, a csalódásra, a keserűségre, amikor elárulták, az anyagi szükségekre, hisz ő minden nap az Atya kezére bízta magát, és ő élte azt, hogy ne aggódjatok a holnapi napért, majd a holnap aggódik magáért. Nem egy idegbeteg, egy defektes életet élt, hanem tényleg bemutatta azt, mit jelent teljes szívvel az Atyára bízni az életünket. Én meg Imére bízom magam most, mert... Mondhatnád, Jézusnak ilyen se volt. De ő egy hegyről prédikált soknak. Az meg most nincs. Oké. Tehát Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy gondolkodjunk el Jézuson, hogy mi az, amit ő tett, mi az, amit ő letett, értünk. Ami jogosan járt neki a mennyei királyságban, az angyalok imádata, hódolata, azt mondja a Zsidókhoz írt levél első fejezetében Isten igéje, mikor bevezette Isten az elsőszülöttet, imádta őt az ég minden serege és angyala. Ön szántából vállalta, hogy azonosul veled és velem, hogy lejön ebbe a földi dimenzióba, és itt él 33 esztendőt, és megfutja azt a pályát, amelyben követésre szólít fel bennünket is, amelynek vége a megváltás csodája, az ő szenvedése és halála, amelyet helyetted, miattad, helyettem, miattam és értünk szenvedett el. Tehát gondoljunk rá, aki mindezt elszenvedte, hogy lelkünkben elcsüggedve meg ne fáradjunk. Még egyszer gondoljunk rá, hogy lelkünkben elcsüggedve meg ne fáradjunk. Amen. Az Isten igéje beszél arról a szóról is, hogy amit itt mondja Jézus, az emberfiának nevezi magát. Máté előszeretettel használja ezt a kifejezést az ő evangéliumában. A Bibliában legalább 33-szor azonosítja magát, vagy azonosítják Jézust ezzel a szóval, hogy az emberfia. Mit is jelent ez a szó, hogy az emberfiának ugye nincs hova lehajtani a fejét? Az emberfia. Egyesek mondhatják azt, hogy hát beszél arról, hogy Jézus is emberé lett, hogy törékeny, és esendő, és sok mindent lehet mondani, de nem ezt jelenti. Jézus Krisztus az emberfia szóval nem ezt akar üzenni. Nem azt akarja mondani, hogy látjátok, milyen esendő vagyok, milyen kis szerencsétlen vagyok. Tiszta ciki, hogy most úton vagyok, és nem biztos le tudom hajtani a fejem itt, vagy ott, vagy a legszuperebb szállodába. tudok most aludni, nem ezt akar üzenni. Dániel próféta könyvében megvan a kinyilatkoztatás a Bibliában arra nézve, hogy mit is akar üzenni Jézus Krisztus akkor, amikor azt mondja, hogy az ember fiának azonban nincs hova a fejét lehajtani. Dániel próféta könyvének 7. fejezetéhez alapoztok. Itt a 13-as verstől találjátok a prófétai kinyilatkoztatást a mesiással kapcsolatosan, amelyre hivatkozik Jézus Krisztus, amikor ő emberfiának nevezi magát. És itt egyáltalán nem egy sajnálnivaló, jaj, de ciki Jézus, milyen szegény. Tehát ő nem ez a kategória volt. Ő nem egy sajnálnivaló személy, nem egy ilyen, jaj, de sajnálnak Jézus, nincs hol lehajtani a fejedet. Tehát ő nem így élte az életét. Dániel 7:13. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és király uralma adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és király uralma nem semmisül meg. Ugye? Hát így már egész más a kép. Azt mondja Jézus Krisztus, én vagyok az ember fia, akinek hatalom adatott minden nyelvű név felett, akinek király uralma adatott az atyától. És én voltam az, aki lejöttem a földre, értetek, érted, vállalva azt, hogy a rókáknak van ballagjuk, a madaraknak fészkük, ahova este visszahúzódhatnak, vagy mikor egészai portja után, vagy éjszakai portja után behúzódhatnak, ahol meleg fészkük van, de az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. A folytatásban egy másik személy megy hozzá, és egy következő nagyon érdekes beszélgetés hangzik, méghozzá arra kérik Jézus, hogy engedje haza, mielőtt a tanítványi kötelékbe belép, engedje haza Jézus, hogy eltemesse az édesapját. Jézus pedig azt válaszolja, hogy hát temessék el a halottakat. Tiszta ciki, így önmagában, nem? Ilyet mondani. Kerüljük ki ezt az igerészt, ez nem fér össze Jézussal, mert hát olyan kedves, meg olyan aranyos, hát olyan cuki. Hát, hogy mondhatna ilyet? Na de mit is jelent? A Máté 15:3-9-ben majd oda is elérünk, és tanulmányozzuk azt az ige szakaszt is. Jézus nagyon világossá teszi azt, hogy bár a kor zsidó vezetői bizonyos vallási hagyományokat, vallási szabályokat hoztak létre arra, hogyan lehet kikerülni egy fiúnak, vagy egy gyermeknek azt, hogy megsegítse az ő édesapját és édesanyját. Áldozati ajándéknak kellett nyilvánítani az adományt, és akkor nem kellett segíteni a szülőnek, majd bizonyos ceremóniák után felszabadíthatták ezt a odaszentelt adományt, amikor meghaltak a szülők, és akkor visszakaphatta egy jó részét a felajánló. Tehát körülbelül ilyen volt ez a hamis, gonosz szokás. Jézus meg is inti az őt hallgatókat, és mondja, hogy ez gonosz dolog, a szülőkről való gondoskodás, a szülőnkkel által a tisztelet, Isten szerint van a dolog, és a szülőknek a tiszteletének és a rókval a gondoskodás, mikor erre ugye szükségük van, ne felejtsétek el, hogy nem volt nyugdíj, nem volt szociális háló. De alapvetően az idős embereket, amikor már nem voltak munkaképesek, a családjuk gondozta és tartotta, nem berúgták egy szociális otthonba, a idősek otthonába, hanem gondoskodtak róluk, amíg a jó atya napokat adott nekik ezen a földi életben. És Jézus ezt erősíti meg, hogy igenis, egy hívő embernek kötelessége gondoskodni az ő szüleiről. Tehát egyáltalán arról lehet szó, hogy itt Jézus meg azt mondja, hogy hát ne foglalkozz a szüleid, de ha én tanítványom vagyok, akkor neked már nem kell foglalkozni a szülőkkel. Ez biztos. Bizton állíthatjuk. Mit is jelent akkor ez a mondat, amit kér ez a tanítvány jelenkező? Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem az apámat. Ugye nagyon kényesen hangzik ez a kérés, hogy megérthetett, Uram, hogy most nem tudok veled menni a Genezáleti tó túlsó partjára, a gadarínusok földjére, ahol láncokat szaggatják, a démonizáltak. Az emberek nem mennek éjszaka járkálni azon a környéken, a temetőbe is alig mernek kimenni, mert ott a gonosz szellemektől megszállottak. azok elszaggatják a láncokat, és megtámadják az embereket. Én nem azért nem megyek, mert nem szeretlek téged, vagy mert félnék. Én csak azért nem megyek veled, mert én el szeretném temetni az én apukámat. Igaz Jézus, ez megérthető. És azt mondja, hogy nem. Nem tudom megérteni, mert hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Mit is kérdez az ember? Ez, hogy a kérdés megértsük, ismernünk kell a keleti szokást. Egyszer egy angol utazó, aki az arabok között volt, egy tehetséges arab fiúra talált, és azt mondta, hogy kapsz lehetőséget, ösztöndíjat, hogy elgyere Oxfordba, és ott tanulj, mert tehetséges vagy. Erre a fiú azt mondta, hogy miután eltemettem apámat, örömmel megyek. Ekkor az apja még 40 éves volt. Tehát ugye a keleti gondolkodás módban ez, hogy eltemetni az apámat, az azt jelentette, hogy megvárom, még megöregszik, aztán mikor megöregszik, meghal, elrendezzük az örökséget, megöröklöm a rám leső részt, akkor nyugodtan tudom, hogy milyen forrásokkal gazdálkodhatok, a családomra is gondot tudok viselni, mikor már a komfort rendben van, akkor Jézus, jövök vissza, és én akárhol még én megyek utána azonnal. Tehát azért ez a kérdés egy csöppet zsivány volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy Jézus nem akart elengedni az apja temetésére ezt a szemét, hanem nem ült föl erre a vonatra, amelyet itt elindított az a személy. Ugyanakkor persze, ha Krisztus követed, az is előfordulhat, hogy nem tudsz elmenni a szülei temetésére, mert ha valaki például Afrikába hivatatik el, missziómunkába, hogy oda elvigye az evangéliumot azoknak az embereknek, ahol mások nem viszik, és mondjuk nincs forrás arra, hogy műholdas telefont üzemeltessen, mert nem egy gazdag missziótársasággal utazik ki ilyen légkondicionált sátorba, hanem csak úgy egyszerűen, akkor nem is fogja tudni, hogy meghaltak a szülei, vagy meghalt édesapja, édesanyja, csak mikor visszatér a misszió munkából. Tehát lehet, hogy a Krisztus követése eredményezheti azt, hogy nem vagy jelen bizonyos fontos eseménynél, mert valami fontosabbat teszel, amit csak az élők tudnak megtenni, a halottak nem. Akik szellemükben élnek. Ez pedig az evangélium megosztása azokkal, akik a szellemi halál állapotában vannak. Tehát, aki hozzá akar menni, talán ez lett volna a helyes mondat. Uram, engedd, hogy kövesselek téged, mint tanítványod, hogy téged megismerve családomnak is bemutathassalak, és ők is megmenekülhessenek a haláltól, a kározattól. Amikor ez a fiú így gondolkodik, hogy első dolgom az, és itt a tanítvány és a családi kötelezettségekről beszélünk ebben a szakaszban, akkor itt arról is szó van, hogy ez az ember az ő gondolkodás módjában nem az üdvösséget tekintette legfontosabbnak, hanem hogy a földi dolgainak eleget tegyen, és ha eltemeti az apját, mikor meghalt, elment az apja, lehet, hogy a kárhozatba, akkor majd ő tud visszajönni és követni Jézust. Tehát ez teljesen beteg gondolkodásmód. Krisztus tanítványa nem gondolkodhat így. Azt mondja, hogy Istennek engedelmeskedek inkább, mint a szüleimnek, hogy miképpen őt követem, eszköz lehessek az ő kezében arra, hogy a szüleim is megmenekülhessenek az örök haláltól. Így van? Tehát soha nem lehet előrébb való a szülők véleménye, a szülőkkel való kapcsolat, mint a Krisztussal való közösség, mert éppen a Krisztussal való közösségből fakad az, hogy tudok segíteni a szüleimnek. Amen. Ez egy hamis út volt, amelyen ez az ember járt, és nem a tanítványi út, és nem a tanítványnak a szüleinek való szeretetés felelősségérzetről beszélt, hanem a földi testi gondolkodásmódról beszélt, komfortizmusról beszélt, kényelem szeretetről beszélt, és esetleg az örökség témára is beszélt, nehogy a tesók többet örököljenek, mint én, aki esetleg legidősebb vagyok, és hát enyém lenne az első szövetség, és mit sírsz, az én apám, hogy elmegyek, itt a rabbit követem, és egy-két évig nem jövök haza, még a végén kitagad apám az örökségből, aztán a tesón fog itt örökölni. Tehát azért ilyen kis sumák dolog is lehetett ebben. Szóval azt mondja Jézus, hogy hagyd a szellemileg halottakra, hogy eltemessék a fizikailag halottakat. És milyen kemény beszédnek tűnhet, és azért azt mondhatom, hogy nem a szívtelenségről beszél itt Jézus szívtelenségéről, és nem is arra bátorítja a tanítvány jelöltet, hanem felhívja a figyelmet arra, hogy vannak olyan dolgok, amit bárki elvégezhet. Viszont vannak olyan dolgok, amit csak azok végezhetnek el, akik ismerik Jézust, akik ismerik a megváltást, és üdvözültek. A szellemileg élők felelőssége az, hogy azokhoz a tömegekhez, és benne értve a személyeket, elvigyék a megváltás üzenetét, akik még a szellemi halálállapotában vannak. Ugyanis minden ember, aki még nem fogadta be a názareti Jézus Krisztus a szívébe, azaz nem adta neki az életét, és nem fogadta el a Jézus áldozatát, amelyet ő érette személyesen tett meg Jézus, hogy a bűneiből megváltsa, az még a szellemileg halál állapotában van, azaz távol él az élő Istentől, és az öröksége még a következő, tehát amikor leteszi a földi testet, a kárhozat, a pokol, az örök szenvedés helye. Amikor valaki, mint Krisztus tanítványa megérte ennek a szellemi igazságát, akkor az elsődleges dolog az lesz az ő számára, hogy az emberek megmeneküljenek a pusztulástól, az örök kárhozattól. Amen. És ezt csak azt tudja megtenni, ezt az üzenetet csak azt tudja továbbvinni, aki él. Így van? Így lehetséges az, hogy almát szednek a családban otthon. Neked pedig a Szentlélek felinti a szívedet, hogy utazz el valahová, engedelmeskedve az Úrnak, ahova mellé készül Jézus, hogy elvigye azokhoz az örömhírt, vagy ahhoz az örömhírt, aki nyitva van a szíve, de a kározat útjára megy, és ha nem mondja el neki valaki az evangéliumot, ugyanis hogyan higgyenek, ha nem hallották, és hogyan hallják, ha nincs igehirdető. Amen. És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Tehát kellenek olyan emberek, akik küldetésük van ebben a világban, ezek a tanítványai Jézus Krisztusnak. És lehet, hogy az almát leszedi a szülő, leszedi a tesó, meg az unokatesó, te pedig elmégy, és hirdeted az evangéliumot, amit ők soha nem fognak tudni megtenni, hogy ők megértsenek valamit, hogy van fontosabb dolog, mint az, hogy legyen szedve az alma. És mondják, megzizzentél? És mondta, nem zizzentem meg, ezt tettem értetek is. Értsétek meg, a bőtermésnél sokkal fontosabb a lelketek. Mit adhattok váltságdíjra a lelketekért, a szelemetekért? Lehet, hogy jó ára van az almának, de vajon megveheted-e az örök életet? Megveheted-e, kifizeted-e a halált, hogy el ne vigyen téged? Ugye nem? Ilyen konfliktusok kétségkívül jöhetnek a családba. Például Péter 3 évig elment, és ugye elég hosszú utakat tett meg, ritkában találkozott a családjával, feladva a vállalkozását. A gyerekeknek kellett saru, az a gyerek nőtt, még a másfajta konfekció is volt, mint most. Finanszírozni kellett, etetni kellett, mindenre szükség volt. Így van? Mondhatom Péter Jézusnak, Uram, hát anyósom, gyerekem, családom, nem megyek most. Vagy Máté, amikor ott hagyta a busás hivatalnoki állást, ő jó dolog volt ilyen hivatalban lenni, abban az időben is elég sok, tehát a korrupció nem mai keletű egyébként, tehát azt kitalálták már régen, és sosem volt nemes dolog, mindig gonosz dolog volt. De ott hagyta az állást, ott hagyta a busás fizetést azért, hogy kövesse Jézust. Nem döbbenetes? Tehát hagyd a halottakra, hogy eltemessék a szellemileg, vagy fizikailag halottakat. Ez pedig azt jelenti, hogy vannak olyan szituációk, amikor az Úrnak kell engedelmeskedni, hogy kifejezd azt a családod felé is, hogy valami sokkal értékesebb a mulandó javaknál, az anyagi előmenetelnél, vagy az anyagi szükségeknél. És lesz egy nap, amikor ez minden ember előtt teljesen világossá lesz, és nyilvánvaló lesz. Akkor meg fogunk állni Isten szín előtt. Így van? Ugye, azt is olvastam valahol, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy nem lenne normális dolog az, hogy a sebész a betegek cipőjét tisztítsa. Olyankor, amikor műtétek maradnak el, mert ugye a sebészeknek is vannak korlátaik, tehát mondjuk egy szívsebész nem tud végtelen mennyiségű műtétet megcsinálni egy nap, hanem megcsinál egyet, kettőt, hármat, és elfárad. Vagy egyet, és elfárad, és nem meri a továbbiakat vállalni, mert ugye megölné azt, aki műtétre vár. De nem fogja azt csinálni, mert ő nagyon alátos ember, hogy végigpucolja, ugye még műtét előtt az egész stábnak a cipőjét, mert milyen kedvesen hangzik, hanem ő bemosakszik, egész nap arra kész, hogy nyugodt legyen, fölkészült ilyen lelkében, mentálisan, fizikailag, és mikor megműti azt a kisgyermeket, az ő szívét, vagy be kell fordozni a szívét, akkor azt úgy tudja megcsinálni, hogy ez a műtét életmentő legyen. Így van? Ezért nem gondolkodhatsz alacsonyabb szinten, ha neked és nekem valóban fontos az, hogy emberek megmeneküljenek a kározattól, és hiszel abban, és hiszek abban, hogy van örök élet. És ez az élő reménység van te benned. Akkor ez meg fogja határozni a döntéseinket a Krisztus követésében, ilyen szituációkban. Persze, ugye nem arról van szó, hogy Jézus szolgálatára hivatkozva elmegyek, hogy ne kelljen otthon lenni a munka idején. Ugye ez már a zsiványság, amiről itt beszéltünk. Tehát nem erről szól a dolog, hanem segítek, hogy otthon vagyok, és megteszek mindent, hogy Krisztus szolgáljam, és Krisztus szolgáljam ő bennük is, akik között vagyok, és szeressem őket, de természetesen vannak olyan időszakok, amikor Krisztusnak kell engedelmeskedni, és bizony ráhagyni a szellemileg halottakra, hogy elvégezzék azt, amit ők is el tudnak végezni. Lukács az evangéliumában a 9. fejezet 61-62-es versben még egy megkeresésről szól ennek az eseménynek a kapcsán. Így ír egy másik, a következőket mondta. Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt. Aki az ekeszarvát eszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára. No, hát ugye itt persze nem arról van szó, hogy ez a kedves lélek azt mondta, hadd puszíjon már meg a gyerekeimet, meg az asszonyt, megölelgetem őket, megmondom nekik, hova megyek, hogy azért tudják. De azt kell mondani, hogy apukát hol ment, hát vallási fanatikus. Bekattant. Hanem, ugye, tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy tehát természetes volt az, hogy hazament, megölelte a családját, gyerekeit, mondta a feleségek, figyelj kedvesen, mit a rabbi, hallottál Jézusról, itt tanított a városunkban, tudom, mennyi csoda történt. Arra indít engem a mindenható, az örökkévaló, hogy kövessem őt, és valami tanuljak tőle, amiből ti is áldást nyerhetek. Érzem azt, hogy van valami ennél a názáretinél, ami nektek is szükségetek, meg a gyerekeinek is, és a te jövőd, meg az én jövő, meg a közös jövő miatt el kell menjek most tanulni tőle valamit, átvenni valamit, ami ebben benne van. Ami nektek is, és nekünk is áldás lesz, mint családnak. Igaz? Tehát nem erről van szó. Tehát nem erről van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy ne szól semmit nekik, csak gyere el titokba. Szó nincs erről. Hanem mit mond? Alapvetően szintén ahhoz, hogy megértsük ezt a párbeszédet, tudnunk kell, hogy keleten mit értettek a búcsúzkodás alatt. Na most, amikor valaki hosszú útra indult, akkor ott búcsú lakomát rendeztek. Egész nap ettek, ittak, megsiratták, elbúcsúzkodtak, és amikor reggel felkeltek, akkor mondták, hogy ne menjél még sehova, még a mai napon csak ünnepeljünk egy kicsit. Amikor Rebekáért ment, ugye Izsák feleségéért ment Ábrám szolgája, akkor ugye mondták, hogy nagy, gyere már azért egyél kicsit, mondta, nem eszek semmit, amíg el nem mondatom, miért jöttem. Ugye ez az első, mert tudta, hogy keleten az evés, nem azt jelenti, hogy együnk egy pálfalatot, hanem az úgy napokig tartott, értitek? Tehát ugye egyrészt még gyökröt megsütöttek, ugye az nem annyi, hogy kivettem a frigóból, be a mikróba, kész a pizza. Tehát azért ott ki kellett sétálni, azt le kellett vágni, ezt meg kellett nyúzni, ugye az ugye az idő volt igazán, hát megtekerték, és az ugye az elég volt annyinak. És akkor, amikor jött a másnap, hogy együnk még valamit, akkor ugye ez megint ugye egy napos előkészület, aztán ugye után körül már ugye ettek valamit. Tehát ott is mondta, hogy még 10 napig hadd maradjon nálunk a leányka. Egyébként az 1 Mózes 24-ben olvashatjátok ezt a történetet. És akkor ellenáll a szolga, mondja, nem játszunk ilyet. Tehát amikor azt mondja ez az emberke, hogy hadd menjek haza elbúcsúzni a családomtól, akkor azt jelenti, hogy hát akkor ameddig ők úgy látják jónak, addig búcsúzkodunk. Annyi Jézus, hogy erre nincs idő, barátom. Aki az én tanítványom akar lenni, az hallgat rám és követ engem, amikor én szólok. Nem amikor a családja mondja, hogy most már mehetsz. Tehát nem az asszony a főnöke a férfinak, hanem Jézus Krisztus a főnöke a férfinak, és csak Krisztusban feje a férfi az asszonynak, nem pedig Krisztus nélkül. Ez is nagyon fontos dolog. A szokását az volt, hogy amikor reggel fölkeltek, akkor azt mondták neki, hogy majd holnap még. Ugye hát általában holnap sose jön el, mert az mindig előttünk van egy nappal, tehát a holnap az mindig holnap. Erre jutott eszembe az a tanács, amit a sátán tartott, egy kis tanmese, többen bizony ismeritek, de hadd mondja azok kedvére, akik nem ismerik, ugye a sátán tanácsot tartotta pokolban, és a démonait kérdezte, ilyen brainstormingot adottak, hogy hogyan lehetne a keresztényeket, a Krisztus tanítványit eltéríteni a Krisztus követésének útjáról. Hát az egyik azt mondja, jelentkezik, hogy mondjuk nekik azt, hogy Jézus nem támad fel. Tapsolnak, örvendeznek a démonok. Hát a sátánat nem olyan örvendezett, mondta, ülj le. Néznek, hogy mi fogsz. Hát azt mondja, ülj le, mert azt mondja, aki Krisztusban hisz, és ő mellette döntött, az mind megtapasztalt, hogy Jézus él, mert megváltott az élete, és megszabadult. Azt nem fogják elhinni nektek. Ez neki tapasztalat, tehát ez nem fog menni. Gondolkodnak, nagy csend van a pokolban, morfondírozák, vakarják a vörös fejüket, és egyszer csak egy másik démon jelentkezik, vagy bekiabál, mindegy, hogy mondjuk nekik azt, hogy a Biblia nem igaz. Igen, őrjöngenek a démonok, nagyszerű ötlet, tényleg, mondjuk ezt nekik. Hát a sátán mondja, ülj le, ez nem jó, azt mondja, mert bármelyik, amelyik olvassa a Bibliát, az tapasztalnak erejét és hatalmát és működő erejét, és tapasztalja, hogy mindaz él és lüktet és működik, ami a Bibliával le van írva, de azt nem tud nekik helyítetni, mert amelyik már olvassa, annak már működik, tehát az már úgyis mindegy, akkor már veszett fejszennyele. Gondolkodnak, egyszer csak hátul egy sunyi kis démon föláll, azt mondja, mondjuk azt nekik, hogy holnap, hogy majd holnap. Fújognak, mi ez, maraságot, ilyet kitalálni. És hát, nagyon jó ötlet. Ez a legjobb. Tényleg, mondjuk nekik, hogy majd holnap. És itt is ezzel találkozunk, mert a holnap sosem jön el. És a Biblia nem véletlen mondja, ma ha az ő szavát halljátok, szíveteket meg nekem ígysétek. Isten a mának az Isten, és milyen kegyelem. Nem holnap vár rád az Isten, hanem ma van veled az Isten. Ma szól hozzá az Isten, ma figyelmeztet, vagy int az Isten, ma bátorít az Isten, ma erőt ad az Isten, ma tanácsot ad az Isten. Amen. Amire éppen most, ma szüksége van az embernek, úgy munkálkodik Isten az életében. Tehát a családi kapcsolatok nem kerülhetnek a Krisztus szeretete elé. Nem hivatkozhat senki, hogy Krisztusnak azért nem engedelmeskedik az evangélium hirdetésének munkájában, mert hát gyerekei vannak, vagy felesége van, vagy szülei vannak, és olyan sok mindent kéne még csinálni, őket kéne puszilgatni, ölelgetni, bár ez nagyon fontos dolog. De nem ez ellen beszélek, értitek. Mivel a család életnek az örökkévaló volta, éppen abból fakad, hogy valaki megtapasztalta Krisztusban azt a forrást, amely a család életben az igazi szeretetet adja, amely a megbocsátásra segít, a konfliktusaink vannak, amely helyes gondolkodásra segít bennünket, vagy a helyes életvezetésre és életvitelre segít bennünket, amely az ő kegyelméből, a vele való kapcsolatban és ő tanításaiból jöhet be az életünkbe. Így van. Gondoljuk bele, a világ életben, a világi kapcsolatban nem működik a megbocsátás. Tehát szokták mondani, fájtlat rá. Ugye? Borítsunk fájtlat a múltra. Az a fájtlat az átlátszó egyébként is, tehát az mindig, hogy annyira piszkálgatni kell, mert nem olyan nehéz azt levenni róla. Mi történik egy világi kapcsolatban? Egy világi házasságban például, amikor konfliktusok vannak. Minden konfliktussal kiújul a korábbi konfliktus. És gyűjtik, görgetik maguk előtt, és magukkal a problémákat. Hogy éli meg a konfliktus egy hívő ember? Akkor konfliktusba kerül. Isten bölcsessége szállja meg az elméjét, lehiggad, nyugodtan végiggondol, és azt mondja, mi lesz ennek a vége? Világosan látja Isten igének kínlakoztásába, kijelentéséből, józanul, hogy mi lesz ennek a vége, én ezen az úton járok. A harag, a sértődés, a zugódás útján, vagy a keserűség útján járok. A Szent Szellem világosan bölcsességet adnak, és azt mondja, Uram, nem akarok a gonosz útján járni, nem akarok a romlás útján járni, adj nekem erőt, hogy megbocsássak. És átjár a szívét Isten szelleme által az, hogy mit bocsátott meg nekem az Isten, és hol lennék ma ő nélküle. És ebből a forrásból fakadóan meg tudom bocsátani a feleségemnek, a gyerekemnek, a barátomnak, a szüleimnek. Így van? És nem fájtlat rá, hanem eltőle az Isten. És nem terhel továbbá engem ez a sértettség, harag, hanem megbocsátással tudok lenni a másik ember felé, és így tudom rendezni a kapcsolatomat, hogy az én szívemben már feloldódott a fájdalom. Feloldódott a keserűség. Ezzel a szabadsággal. Hát nem így lehet-e örökkévaló értékekkel rendelkező egy házassági kapcsolat, vagy egy család élet? Akkor hogy lehetne az, hogy fontosabbá teszem a feleségem véleményét, a gyerekem véleményét, mint azt, hogy mi a véleménye Jézus Krisztusnak az életemre, vagy hogy el kell vinni az evangéliumot az elveszetteknek, az elkárhozott lelkeknek, vagy kárhozott felé tartó lelkeknek, bocsánat. Így van? Mert ugye Jézus éppen erről beszél az ő követésében, hogy ő milyen útra indul, és mit jelent őt követni. Édesapámtól kérdeztem, hogy mit jelent ez az ekeszarva téma, mert bár a kapát közelről ismerem, de ilyen módon szántani én már soha nem szántottam. Vidéki gyerek révén, ugye, ismer motoros kapát, hát a kenyér gőzzel megy. Na mindegy. És mondta édesapám, hogy a lényeg az volt ennek a dolognak, hogy amikor valaki szántott ezzel az ekével, akkor egy természetes tájolási pontot talált, egy fát, vagy egy templomtornyot, és ahhoz igazított a szántás, hogy ez egyenesen menjenek a barázdák. Ha ilyen nem volt, akkor kiállt az egyik ember, és akkor úgy irányította a szántást, de általában természetes tájolási pontok voltak, tehát előre kellett nézni. Ha mindig hátrafele nézegedett volna, akkor ugye össze-vissza kovágott volna ezzel a szántással, és nem tudott volna hasznosan előre haladni, és eredményesen haladni előre az útján. Tehát amikor Isten ígé azt mondja, hogy előre nézek, mert aki hátra tekint, nem alkalmas Isten országára, nem tudja követni Jézus Krisztust, az ilyen értelemben mély üzenet. Tehát akinek kibontakozó élete van, eredményes élete van, valódi gyümölcsös termő élete van, az előre tekint Krisztusra, és nem hátra. Nézzük Lót feleségnek a példáját. Ugye Sodoma és Gomorra földjén, ugye a homoszexualitás, és már a férfiak férfiakat erőszakoltak meg, amikor jött egy idegen férfi a városba, akkor a férfiak tisztátlan vágyaitól üzve megerőszakolták a férfiakat. Tehát nem nőket erőszakoltak, hanem férfiakat erőszakoltak a férfiak. Tehát a bűn mocska vagy jellemző, amelynek mocskát rá akarják ma is árasztani a nyugati civilizációra, és nagyon erősen akarják a gondolkodásmódban, hogy helyet kapjon, hogy normális dolog az, hogy valaki homoszexuális. Ez egy beteg dolog, gonosz dolog. Nyilván ebből is a személynek, mert a szemét Isten szereti, még ha bűnét utálja is, meg lehet szabadulni, helyre lehet állni, lehet egészségesnek lenni. A homoszexualitás nem egy betegség. A homoszexualitás nagyon sokszor, és a leszbikus hajlamok a családi életből nőnek ki. A lányoknak rossz kapcsolata van az édesanyjukkal, nincs helyes női képük, és idősebb nőbe keresik az anyát. A fiúknak rossz kapcsolata van az apával, nincs hely, vagy apa nélkül nőnek fel, és nincs valóságos jó képük, milyen egy férfi, és keresik a férfit idősebb férfiban. Általában nagy százalékban kutatások azt mondhatják, ez a forrás annak, hogy valaki ferde hajlamú lesz a szexualitás terén, tulajdonképpen anyát keres, tulajdonképpen női képet, mintát keres, tulajdonképpen férfit vagy férfi képet, mintát keres, és nem fajtalankodást vagy tisztátalan szexuális kapcsolat keres, ami mögötte lévő űr vagy luk az ő szellemében és a szívében. Nos, ebben az időszakban Isten letekintett a földről, és mivel a sok megerőszakolt férfi és nő vére, és ugye meghaltak sokan olyan tömegében erőszakolták meg. Ez felszállt Istenhez, és Isten ítélete jött le erre a két városra, és mennyből kénköves tüzes tűz szállt le, és reggelre, mire fölkeltek, megégette az egész várost. Ugye a Biblia azt mondja, hogy tűzzel pusztítodik ez a föld el, felbomlanak az elemek is, hogy pontosan hogy történik. Ugye sokáig úgy gondolták a keresztények, hogy talán az atom háború fogja ezt előidézni, ezt én nem tudom, de az biztos, hogy meg fog történni. És amikor kihozza Isten Lótot és a családját, ugye vő jelöltek nem akartak jönni, tehát a lányok együtt jártak a fiúkkal, ugye nem volt komoly szándék ezek szerint, mert ha komoly szándék lett vagyok be a fiúkba, akkor mentek volna a lányokkal, mert hát szeretik őket. Nem mondták, majd bolond vagy te apósom, agyára ment az öregnek a sok imádkozás, és nem mentek velük, ment a három lánya, meg a felesége, és menekültek a városban, ahogy az angyal ugye vezette őket kifelé az Isten igének engedelmeskedve mentek. És azt mondja a Biblia, az 1 Mózes 19.26-ban, mögötte menő felesége azonban hátra tekintett és sóbálványá lett. Lukás 17.32-33-ban emlékeztetek Lót feleségére, aki meg akarta tartani az életét, elveszti, aki pedig elveszti, megtartja azt. Tehát Lót feleségének a bűne az volt, hogy hátra tekintett, sajnálta a komfortot, a házat, a cserépedényeket, a kis tűzhelyt, az új indezit mosógépet, a három vőjelöltet, tehát hogy lesz férje a gyerekeimnek, ugye sok minden átfutott az agyán, és lehet, hogy nem is igaz. Visszanézek már, hogy tényleg elpusztul-e. Visszahúzta a szíve, a földi örömök, a komfort, a városi élet, visszahúzta az ő szívét, és elveszett. Elvesztette az életét. Tehát Jézus meghív bennünket az ő követésében egy örökkévaló értékekkel teli életre, egy olyan perspektívával rendelkező életre, amely túlmutat a föld életen, az anyagi javakon, és minden, amivel a földön rendelkezel, olyan megállt téged Isten, tudod, hogy mulandó és nem örökkévaló. Ezáltal szabad vagy azoktól az anyagi javaktól, amelyekkel Isten megállt téged, nem ezért élsz, nem ezért dolgozol, nem ezért verejtékezel, nem a földi előhaladás az elsőleges fókusz az életednek, hanem Krisztus követésében az elveszettek megmenekülése, az evangélium hirdetése válik első számú hivatásodnak, és mindent ennek a fényében rendezel, teszel, teszek az életemben, és ezáltal egy óriási szabadságot tudsz megélni, hogy nem a havi fizetés, nem a tőlesző részlet, nem a hűtőben lévő élelmiszermennyiség határozza meg a te szabadságodat, hanem az élő Istentől függ az életed, aki azt mondta, én gondot viselek rólad minden nap. Amen. De ehhez azonban engem kell kövessél. Ahhoz, hogy működjenek ezek a szellemi erőforrások és mennyi áldások, az egyetlen dolog kell, követni kell Jézus Krisztust, és az ő követésével kapcsolatosan pedig néhány kinyilatkoztást ma átvettünk. Hogy mit is jelent Krisztus követni, milyen gondolkodásmódot jelent az, ha valaki Jézus Krisztus követi. Szeretném, ha most tudnánk kicsit elgondolkodva imádkozni. Imádkozunk azért is, hogyha a szívünket megfertőzte a komfortizmus, a kényelem szeretet. Ha magunkat egy kicsi szolgálat után már betettük a mártír kategóriába, és azt mondtuk, hogy én vagyok az Úr mártírja, bizonyára mártíromság ajándékát kaptam. Szolgáltam egy hetet az Úrnak, és borzasztó, hát Uram, látod, hogy én már szóval mindent megtettem, akár a mennyországba is vehetné már. Tehát ennyire szent, mint én, már nem sokan vannak a gyülekezetben, sőt, mindenki kevésbé odaszánt, mint én vagyok. Én vagyok itt a legodaszántabb. Ha ilyen lenne a szívedben, szabadulj meg. Nézz fel Jézusra, a hit szerző és beteljesítőjére, aki az előtt élő öröm helyett vállalta a szenvedés és a halált. Érted is, és értem is, hogy lelkedben és lelkünkben elcsügedve meg ne fáradjunk. Amen. De hát sokféleképpen érhet bennünket Isten igéje. Kérlek titek egyenként hangosan, bátran emeljük fel a szavunkat az Úrhoz, és imádkozzunk.